13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján Miskolcon is megemlékezéseket tartottak városszerte. Az ünnepi programok vasárnap is folytatódnak. A Petőfi téren Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, amelyben felidézte, hogy Magyarország a Habsburg birodalom részeként alávetett tartomány volt, amikor a márciusi ifjak vezetésével valami egészen nagyszerű kezdődött 1848. március 15-én. Az ünnepség sorozata a Szent István téren folytatódott, ahol kulturális műsorral, valamint ünnepi beszédekkel emlékeztek meg a forradalomról. Tóth Szántai József polgármester úgy fogalmazott, hogy 1848-49 a magyar nemzettudat megszületésének egyik legnagyobb eseménye, aminek Miskolc is részese volt, sőt, benne volt a történelem sűrűjében. Örökre belevéstük a város szívébe a forradalom tanúságát. A nemzet szabadsága minden erőfeszítést megér, tette hozzá a városvezető. Hollósi András alpolgármester, miniszteri biztos ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a magyarok egy békés nép, híresek vagyunk vendégszeretetünkről, szabadságvágyunkról és béketűrésünkről. Az 1848-as márciusi napok sem voltak véresek. A forradalom a lelkekben folyt le, a forradalmi vívmányokat alkotmányos úton értük el. A magyar akkor is a béke és a haladás mellett döntött, emelte ki az alpolgármester. Az ünnepi beszédeket követően a Szabadság születése címmel adtak műsort a Miskolci Nemzeti Színház művészei, valamint a Szimbavölgyi Néptánc Műhely Kis Szimbavölgyi Ifjúsági Csoportja. A közel-keleti térségben zajló események miatt az utazók sokszor nehéz helyzetbe kerülnek, a bizonytalan időszakban biztonságosabb utazási irodával utazni, hangsúlyozta a Magyar Utazási Irodák Szövetsége a Facebook oldalán. A szervezet összegyűjtötte a legfontosabb érveket, amiért az utazási irodával való külföldi utazást javasolja. Ezek között a legfontosabb, hogy a legtöbb nagy iroda éjjel-nappal elérhető magyar nyelvű ügyfélszolgálatot biztosít. Egy váratlan helyzetben ez óriási különbséget jelent egy külföldi call centerrel vagy automatizált chatbotokkal szemben, írta bejegyzésében a szövetség. A következő fontos szempont az erős nemzetközi kapcsolatrendszer, az utazási irodák légitársaságokkal, helyi partnerekkel, szolgáltatókkal, akár helyi idegenvezetőkkel állnak kapcsolatban. Válsághelyzetben ezek a kapcsolatok segítenek gyorsabban megoldást találni. Hangsúlyozták azt is, hogy válsághelyzetben nem marad egyedül az utas. Ha fennakadás történik, mint például a járattörlés, légtérzár, útvonalmódosítás, az utazási iroda segít megszervezni a szükséges módosításokat, alternatív útvonalakat vagy szállást. Fontos érv az utazási irodák mellett a személyes kapcsolat. Az utazási irodánál valódi emberekkel lehet beszélni, akik ismerik az utazást, az útvonalat és az utas helyzetét. Nem algoritmusok vagy chatbotok kezelik az ügyet, írta a szövetség. Fontos a körültekintő, tudatos vásárlás. Mind a boltokban, mind az online térben a döntés előtt mérlegelni kell pénzügyi lehetőségeinket, és azt is, hogy a kiválasztott termékre valóban szükségünk van-e? Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a Fogyasztóvédelem Világnapja alkalmából. A magyar fogyasztók tudatossága az elmúlt években erősödött, azonban főként az online vásárlásoknál folyamatosan szükség van a vásárlók ismereteinek bővítésére, annak érdekében, hogy körültekintően tájékozódjanak és megfontoltan hozzanak döntést. olvasható a hatóság közleményében. A vásárlás előtt javasolt ellenőrizni a webáruház megbízhatóságát, megnézni az elérhetőségét, megismerni a termék részletes leírását, összehasonlítani az árakat, a más felületeken jelzettekkel áttekinteni a szállítási, fizetési és visszaküldési feltételeket, valamint elolvasni más fogyasztók tapasztalatait és értékeléseit is. A hivatal szerint a tudatos fogyasztó óvatossággal kezeli és felismeri a túlzottan kedvező, sürgető ajánlatokat vagy a hiányos tájékoztatást tartalmazó felületeket. Kiemelték a tudatos online vásárlás lényege, hogy a fogyasztó nem csak az ár alapján dönt, hanem a biztonságot, az átláthatóságot és a későbbi jogérvényesítés lehetőségét is szem előtt tartja. Tűzgyújtási tilalmat rendelt el Borsodabaúj-Zemplén és Heves vármegyére a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságával egyeztetve. A szakemberek szerint a csapadékmentes időjárás miatt a gyúlékony erdei biomassa kiszáradt, a gyep területeken gyújtott tüzek gyorsan átterjedhetnek az erdőkre. Ezt jelzi, hogy a veszélyeztetett vármegyékben egyre több a tűzeset és egyre nagyobb terület ég le. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanok körüli erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében, továbbá a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken.
Az időjárásról.
Keleten napos idő várható, míg nyugatabbra kevés fátyol és gomoly felhő előfordulhat. Néhol zápor, zivatar sem kizárt. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Hajnalban 0 plusz 8 fokra van kilátás, a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabb értékekre, míg északkeleten a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
All the chisels I've dulled, carving idols of stone that have crumbled like sand 'neath the waves. I've recklessly built all my dreams in the sand just to watch them all wash away. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. All the pennies I've wasted in my wishing well I have thrown like stones to the sea. I have cast my lots, dropped my guard, searched aimlessly for faith to be faithful to me. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. You're the only one who's faithful to me.
Ablak. Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
Azóta hál' Istennek már Visken is bemutattuk az előadást, most pedig több kisebb településen van előkészületben. Igyekszünk a film élményen túl a mozi hangulatot is megteremteni ezeken a helyszíneken.
Amiben most vagy, az azt jelenti, hogy amiben most van, van valami, ami őt zavarja, ami miatt ő feszült. Itt nagyon sokszor mostan ebbe az állapotban, ami itt van mi nálunk Ukrajnában, meg itt Kárpátalján, én azt egyszerűen azt látom, hogy az emberek elfelejtik észrevenni a szép dolgokat, csak a csúnyákat lássuk.
Itt tényleg nem egy nagy értékről kell beszélnünk, hanem ezt akár a kisnyugdíjasak vagy minimál bérrel rendelkező lakosság is meg tudja oldani, és mindenféleképpen ez egy ilyen alaptörténet lenne úgy mindenkinél, amivel kiküszöböli azokat a problémákat, amivel utána mélyebben kell belenyúlnia a pénztárcájába.
Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Az egészségügyi szűrés szinte minden életkorban fontos a betegségek korai felismerésében, viszont a plusz 40-esek számára államilag támogatott program indul el szerte Ukrajnában. A témában dr. Gál Géza, a Beregszászi Kistérség egészségügyi alapellátásának orvosigazgatója volt meghívott vendégünk.
Mindenhol be lett harangozva ez a 40 pluszos kampány, ami egy teljes állami kampány, aminek az a fő feladatja, hogy a 40 pluszosoknál korai szűrést tudjunk csinálni. Elsősorban ez a civilizációs betegség, amiről mindig beszélünk, ez a cukorbetegség, vérnyomás és mindenféle szívbetegségnek a korai diagnosztikája, pluszba a pszichológiai és pszichiátriai elváltozásoknak a korai diagnosztizálása és az onkológiai betegségeknek is a korai diagnosztizálásáról lenne szó. Igaz, mert hogyha minél korábban diagnosztizálunk egy-egy ilyen elváltozást, annál jobban és aktívabban tudjuk gyógyítani ezeket az elváltozásokat. Sőt, meg nagyon sok esetben, hogyha onkológiáról beszélünk, akkor vagy pszichológiáról, pszichiátriai elváltozásokról, akkor meg is tudjuk őket gyógyítani. Hogyha a civilizációs betegségekről beszélünk, itt a cukorbetegség meg a vérnyomás, akkor nagyon finoman tudjuk őket gyógyszerekkel kompenzálni.
Beszéljünk egy kicsit a 40 éves korosztályról, 40 év feletti korosztályról. Miért pont ez a korosztály lett megcélozva?
Itt hatalmas nagy, igaz, vizsgálatok voltak, hogy minek ez a 40 plusz, igaz, mert akkor jelennek meg ezek a betegségek, amiről az imént beszéltünk, igaz, hogy a vérnyomásbetegség, a cukorbetegség, a mindenféle szklerotikus elváltozások akkor jön a kezdet ezeknek a betegségeknek, már nem is beszélve igaz az onkológiáról, ami az utóbbi 20-30 évben már nagyon fiatalodott, és ez nagyon fontos, hogy ezekkel az alapvető kis önvizsgálatokkal, meg kis tesztekkel tudjuk őket kiszűrni, mert akkor meg tudjuk őket gyógyítani.
Beszéljünk erről a három kategóriáról, talán van időnk átnézni őket, a civilizációs betegségeket, amikor szoktuk mondani, hogy egy tömeglakásban élő embernek a legnagyobb súlya, amit meg kell emelni, az néha a kis táska, meg a kis kanál, amit otthon az evéshez teszik. Nem igazán sok fizikai munkát végzeznek ma az emberek, igaz ez az irodában dolgozó embereknek a sokasságára, és mit jelent az, hogy civilizációs betegség, és milyen... Hát mondjuk el, hogy miért is fontos ez.
Ez nagyon fontos, mert itt jelennek meg azok a betegségek, amiatt jelennek meg, igaz, mert megváltozott az életvitelünk, igaz? Nagyon könnyen hozzáférünk a magas kalóriatartalmú étkezéshez. Kettő, hipodinámia, nagyon keveset mozgunk. Itt a tudomány azt mondja, hogy ahhoz, hogy itt legyen egy valamilyen kis egyensúly, minimum hetente háromszor kell egy ilyen 70-90-100 perces aktív mozgás. Ez sajnos nagyon kevésszer jön össze, és ekkor lássuk, igaz, hogy nagyon megfiatalodtak ezek a betegségek. Korábban a cukorbetegséget, meg a vérnyomás az 50-60 éveseknek volt a betegsége, ez már az én praxisomban is, ez sajnos ezt tett észlelem. Most már a vérnyomás, meg a cukorbetegség, ez a 30-osok, meg 20-valahányos, már láttam cukor, kettes típusú cukorbetegséget 24 évesen, 28 évesen. Hogy ezeket tudjuk szépen diagnosztizálni, alapvető műveleteket kell megcsinálni, ami ebbe a 40 pluszos programba benne lesz. Alapvető, banális dolgokat kell csinálni. Megmérni, szóval az antropológiát fixálni. Súly, magasság, testtömegindex, csipőméret. Már rögtön itt fogjuk látni, hogy mire kell odafigyelni, igaz? Mert pontosan tudjuk, ahol van egy magasabb testtömegindex, és ahol nagy a csipőméret, ott inzulintolerancia lesz, vagyis cukorbetegség. Hogyha még kikérdezzük a beteget, hogyha családban van ilyen, akkor nagyon oda kell figyelni, akkor már elkezdjük vizsgálni tovább a beteget a cukorbetegség felé. Hogyha van egy ilyen elváltozás, akkor már megmérjük a vérnyomását, megkérjük, hogy otthon is mérje a vérnyomását, mert általában van, ez is bizonyított tény, hogy van a fehér köppeny vérnyomás mindig magasabb. Azért
fehér fontos. Köppeny vérnyomás.
Igen, de ez jó, le van írva. Igen, ez le van írva.
Meg is értem egyébként, mert nagyon sokan félnek.
Otthon is meg kell mérni egy párszor a vérnyomást, fixálni kell, majd eljönni, elmondani. Úgyhogy, de nagyon sokszor ezt a cukorbetegséget, meg a vérnyomás betegségeket, ezeket a civilizációs betegséget meg tudjuk állítani, életmód, ami nagyon nehéz, de a legjobb, életmód változtatással. Banális dolgok. Életmód változtatás.
Egyébként, bocsánat, megálltam a másodperce a gondolatkört, hogy a saját korosztályomban ijesztően hangzik, hogy 30 éves korban ezek lehetnek problémakörök. És olyan ijesztő, hogy ezek a korábban teljesen fiatal legényként azt gondolom, hogy ez majd 50-60-70 éves koromra odaérünk, aztán majd fogunk ezzel foglalkozni, pedig egyre többször találkozunk azzal a ténnyel, hogy ezek a jelenségek egyre fiatalabb korban vannak jelen, és ez az én generációmat is kezdi már érinteni.
Igen, ezeknek a betegségeknek az a nagyon nagy baja, hogy ez nem fáj. Vérnyomásbetegség nem fáj, a cukorbetegség nem fáj. Hogyha már elkezd fájni a vérnyomásbetegség vagy a cukorbetegség, akkor alapból már majdnem késő. Nem azt mondom, teljesen késő, hanem már majdnem késő. Azért vannak ezek a szűrővizsgálatok, hogy ezeket lássuk meg, kezdjünk el a betegekkel, a páciensekkel dolgozni, beszéljük meg vele, életmódváltoztatást, valamit, ez azt jelenti, hogy valamit nem úgy csinál, ahogy kéne, hogy csináljon. Rá kell őket beszélni, hogy úgy csinálják, és akkor nem fog teljesen kifejlődni, nem fognak kifejlődni ezek a civilizációs betegségek, ami csak egy kis életmód változtatással el tudjuk érni, és még lehet, hogy nem is kell ezt tablettát szedni. De, hogyha már kitesszük a diagnózist, és ez is egy nagy axióm, hogyha kiteszi az orvos, az egészségügy, kiteszi a diagnózist, hogy ez egy hipertónia, ez egy cukorbetegség, vagy egy isemiás szívbetegség, akkor a tablettákat, a cukorcsökkentést, a vérnyomáscsökkentést, az életünk végéig szedjük. Kész.
Említett a beszélgetés során egy pszichológiai kontrollt. Mit jelent ez pontosan?
Ilyenkorban kell azzal gondolunk, hogy...
Igen, itt...
Tényleg ijesztő ez a beszélgetés.
Van
ez, nem azt érezni magam.
Igen, mert igaz olyan világban élünk, hogy... Itt vannak a depressziós állapotok, meg a feszültséges állapotok. Erre kimondottan lesznek tesztek, amit a betegek ki kell, hogy töltsenek. Ez rögtön ott a fogadáson. Itt van 6 féle teszt, amit rögtön bevezettünk a rendszerbe, és ő rögtön ki fogja dobni, hogy kinek hol vannak a rizikófaktorjai. Depresszióra, az alkoholfogyasztásra, a dohányzásra, mindenről van tesztünk a cukorbetegségre. Úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok, mert akkor elmondjuk a betegnek, hát, hogy figyelj oda, hogy tudom is én, hetente az a 2-3 fél deci, az neked felesleges. Vagy figyelj oda, mert sérülékeny a pszichikád, és akkor ilyen depressziósra vagy hajlamos. tanálj magadnak valami más elfoglaltságot, mert amiben most vagy, az azt jelenti, hogy amiben most van, van valami, ami őt zavarja, ami miatt ő feszült. Itt nagyon sokszor mostan ebbe az állapotban, ami itt van mi nálunk Ukrajnában, meg itt Kárpátalján, én azt egyszerűen azt látom, hogy az emberek elfelejtik észrevenni a szép dolgokat, csak a csúnyákat lássuk. Meg kell tanítani a betegeinket, hogy vegyék észre a jó és szép dolgokat. Hogy saját kis endorfinjaik legyenek, nem csak a stressz hormonjaik legyenek magasok, amik mindent elrontanak, amik megemelik a vérnyomást, meg a cukrukat, meg a koleszterinjüket, meg mindent.
Az ön tapasztalata szerint milyen az embereknek a hozzáállása a szűrővizsgálatokhoz? Mert korábban azt tapasztaltuk, hogy nem megyek el, mert ha kiderül, hogy van valami baj, akkor mi lesz?
Tipikus.
Igen. És most valahogy a fiatalok körében, az én környezetemben azt tapasztalom, hogy sokkal többen elmennek, de az idősebb korosztály még nem.
Ez nagyon fontos. Alapvetően azért jöttem ide, hogy a betegének a hozzáállását változtassuk meg. Mert ez nagyon fontos, igaz? Mert sokkal könnyebb elkezdeni kezelni egy cukorbetegséget, amikor akkor van megtalálva, amikor még nincsenek diabetikus érelváltozások, amit csak diétával, meg lefolyó egy tablettával lehet korrigálni, mint amikor már arról van szó, hogy akkor ott a lábba kell valamit csinálni. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, mert ettől függ a betegnek nem csak az élethossza, hanem az életminősége, ami szerintem fontosabb.
Dagantos onkológiai szűrésről is beszélünk, sok esetben az 1-es, 2-es dagantos betegségekkel van még mit kezdeni. A 3-as, 4-es esetében azért igen. Már igen. Nehezebb a...
Azt tudom mondani, amit már mostan tapasztalok, és látom a mostani mi kárpátai egészségünknek az állapotát, hogy az onkológián is nagyon nagy előtörések vannak, mi nálunk például a megyei onkológián is, és én azt látom, hogyha egy szinte akármilyen daganat diagnosztizálva lett 1-es, 2-es stádiumba, azt szinte 100%-kal meg lehet gyógyítani. A 3-as, 4-essel az már sajnos nem. Azért nagyon fontos, azért nagyon fontosak ezek a szűrővizsgálatok. Igaz, hogy nézzük meg, vannak férfi daganatok, vannak női daganatok, hogy ezeket idejébe tudjuk diagnosztizálni, mert akkor egy minimális beavatkozással őket meg lehet gyógyítani. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos dolgok.
Ebben a keretben mire van lehetőség a dagantos beteget szűrések esetében? Milyen vizsgálatokra kerül sor?
Itt megtanítsuk az önvizsgálatra a betegeket, és hogyha igaz, itt lesznek ezek a kis önvizsgálatok, akkor vannak kérdőjűek, ahol hogyha van genetikai determinációja egy daganatos betegségnek, és akkor már oda küldjük, meg olyan vizsgálatokat csinálunk tovább, amivel tudjuk pontosítani ezeket a diagnózisokat, vagy elmondjuk a betegnek, hogy tudom is, én egy évente egyszer ezt meg kell csinálnod, vagy 2 évente egyszer, igaz? Ezeket a dolgokat meg kell csinálod, mert ott vagy abban a rizikó csoportban, mert tudom is, én a nagymamának, vagy a nagypapának ottan volt egy melldaganatja, vagy a nagypapának volt egy vastag béldaganatja. Úgyhogy ez azért nagyon fontos.
Melyek azok a szűrővizsgálatok, amelyek kifejezetten ajánlottak 40 éves kor fölött?
Hogyha a daganatos megbetegedésekről beszélünk, nagyon fontos, igaz, például, hogyha a nőkről beszélünk, ez a mellnek az önvizsgálatja, ezt tehát meg kell nézni. Hogyha ott valamit talál, akkor banális mammográfia, amire már az nagyon pontos vizsgálat. Nagyon fontos a méhnyak szűrés, nagyon fontos. Most még van egy hatalmas nagy pozitív, gondolom, majd erről még fogunk beszélni, egy nagy pozitív változás, mert az idei évtől az ukrán állam biztosítja a HPV vírust, a 12-13 éves lányoknak a HPV vírus elleni oltását. Igaz, amit tudjuk, a HPV vírus, ez a méhnyak daganatot okoz a lányoknál. Úgyhogy a 12-13 éves lányok tessék jelentkezni a családi orvosnál, mert már meg is kaptuk a vírus elleni oltóanyagot. Úgyhogy ezt okvetlenül meg kell csinálni a nőknek, ez ami nagyon sűrűn fordul elő. A férfiaknak igaz, a tüdőt kell vizsgálni, főképp, hogyha dohányos, azért vannak ezek a kérdőívek, igaz? Mert hogyha van különbség, dohányzik, nem dohányzik, milyen másfajta rizikófaktorai vannak. Banális röntgeneket csinálni. A férfiaknál most igaz, mert nagyon sok húst teszünk, piros húst, meg sült húst teszünk. A vastag béldaganatok, igaz, úgyhogy afelé is kell csinálni a vizsgálatokat. Arra is van lehetőség, járáson belül van, már narkózis alatt csinálunk, ilyen gyenge narkózis alatt tud a járás csinálni, kolonoszkópiát és mindent, úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok.
Beszéljünk ennek a kivitelezéséről, hogyan kell elképzelnünk ezt a projektet, miben segít, egy keretösszeg is van, hogy működik ez a
projekt? Ez úgy fog működni, hogy minden 40 pluszos a születésnapja után egy hónappal a GIA-ba, igaz, van nekünk ez az alkalmazásunk, a GIA-ba meg fogja kapni ezt a virtuális pénzt, én azt mondom, ez egy ilyen virtuális pénz, akkor majd elmegy, mert ezt a 40 pluszt szinte minden egészségügyi központ fogja csinálni. Ahol kiválasztja, oda mehet, ez nincsen oda kötve családi orvoshoz, vagy hogy hol lakok, ehhez nincsen, geográfiához nincsen hozzákötve, oda megy, abba az egészségügyi központban, még tetszik neki, és akkor már mi is felvettünk egy emberkét, amik csak ezzel fog foglalkozni, oda megy hozzá, vagy telefonon, a szájtunkon, igaz, Facebookon van nekünk oldalunk, ott van a telefonszám, beiratkozhat azon a telefonszámon, és a telefonálás után 5 napon belül kell, hogy kapjon egy időpontot. Megkapja az időpontot, és akkor megy oda, és akkor fogják csinálni ezeket a szörővizsgálatokat.
Doktor, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk el a témáról. Mindenképpen nyomon követjük majd az eseményeket, hogy még azért van a kivitelezéshez néhány hónap, úgyhogy igen, azért...
Ez már beindult, úgyhogy már gondolom 1-2 héten belül megkezdjük csinálni.
Így mindenképpen nyomon követjük. Köszönöm szépen, sok erőt és áldást kívánok az életére munkájára.
Köszönöm viszont.
Kedves hallgatóink, dr. Gál Gézával, a Beregszászi Kistérség egészségügyi alapellátásának orvosigazgatójával beszélgettünk. I am yours and you are mine. Won't you say once more I love you in the bread and in the wine till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. On the street it's hard to find, in the city peace of mind, ain't knocking on nobody's door, and even the countryside can't hide it anymore. Direction can take a moment to be kind. For lack of understanding, the pace is too demanding. You could easily lose your mind. And he's saying to you, won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Standing under neon lights, or lying down troubled nights, avoiding the most painful sights, there's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. And he's saying to you, won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
A Dériné program újra Kárpátaljára látogatott, több helyszínen a Magyar Kultúra Napja alkalmából több száz nézőt vonzott. A témában Sin Edinát, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatóját kérdeztük.
Kárpátalján 8 településen több mint 1200 néző megszólításával szervezhettük meg a Magyar Kultúra Napját a Dériné programnak köszönhetően. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott Dériné program lényege a névadóhoz, Dériné Szépataki Rózához méltó módon az, hogy elvisszük a színházi előadásokat akár a legkisebb településekre is, és nem csak a saját Beregszász színházi előadásainkat, hanem jelesül a Kárpát-medence különböző társulatait hívjuk meg, és utaztatjuk őket. Mi ezt a Dériné napot Kárpátalján 7. és 8. alkalommal szervezhettük már meg, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és a Rákóczi Szövetséggel karöltve, tehát ilyenkor felpakol a Beregszászi Színház társulata, és a közösen kiszemelt régiókba különböző színházi produkciókat juttatunk el. Ezúttal Karácsfalva központtal Ugocsa megyét szemeltük ki, itt a görögkatolikus líceum szolgáltatta az egyik bázisintézmény, de nagyszőlősi fiatalokat is megkerestük ott a Szent József óvoda, illetve a Perényi középiskola magyar diákjaihoz jutottunk el, és a tisztaújlaki óvodások is örülhettek nekünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a megszokott közszínházi produkciók mellett mi rendhagyó foglalkozásokat viszünk el, mini fesztivált kell ilyenkor elképzelni ezeken a helyszíneken. Viszünk bábjátékot, például az alsósoknak, rendhagyó történelem óra keretében ismerhették meg most a fiatalok a Mohácsi vész történetét, Jokko és Gyevu előadásában, Várnagy Andrea magyar zeneszerzők arszpoetikáját csodálatos zongora kísérettel illusztrálta a résztvevőknek, bohóc játék formájában, pantomim játék keretében az emberi személyiség típusokat mutatta be az Abovo című előadásban a Létra Kulturális Egyesület, de volt drámajátékon alapuló csapatépítő tréning, hol a mozgáskultúrára, hol az emberi hangra alapozva, tehát rengeteg olyan foglalkozást és programot biztosítottunk a fiataloknak, ami egy picit más oldalról ismertette meg a színházat, ismertette meg önmagukkal egy kicsit a résztvevőket. Tehát ezek a programok a Karácsfalvi központtal már megnevezett Ugocsai régiónak is biztosítottak voltak. Másnap pedig Técsőt vettük célba, ahol a Técsői Református Líceum és a Hollósi Simon középiskola volt a központunk, de ellátogattunk például a Viski Mustármag óvodába is, tehát látható, hogy az óvodásoktól, általános iskolásokon keresztül, középiskolásokig mindenkit megszólítottunk, esténként pedig éppen a Magyar Kultúra Napjának előestén, illetve napján a felnőtteket is szerettük volna megajándékozni egy-egy előadással, így Técsőn a Szerelmem Sárdi című zenés előadást láthatta a közönség Derzsi György énekes előadásában, Ungváron pedig a hagyományokhoz szíven január 22-én este színházi előadással ünnepelt a megye a magyarsága. Ide a Szenzum Arts Egyesület Gülbaba című Huszka operettjét hoztuk el. Hát el sem tudom mondani, hogy mekkora élmény volt láthatóan a közönségnek az, hogy a békeidőket idéző csodálatos, könnyed hangulatban, szórakoztató előadásra jöhettek ünnepelni a nézők. Egy picit elvonatkoztathattunk attól, amit a hétköznapokban meg kell sajnos élnünk a háború miatt. Ugyan mi is megküzdünk az elemekkel, tehát az áramszünetekkel, a légiriadókkal, természetesen ezeket tehát a szabályokat, azokat tartjuk, de úgy gondoljuk, hogy érdemes megszólítani a közönséget, sőt, pont a hétköznapi helyzetünkre való válaszként próbálunk egy kis szórakozást, egy kis önfeledtséget vinni a közönségünknek, hiszen a színháznak ez is feladata.
Óriási mennyiségű programról hallhattunk, viszont a Vándor mozi program is nagyon sok közösséget érint, és nagyon sok településhez jut el. A következő napokban is, a hetekben is számos településen láthatjuk majd filmpremiért.
Így van, most már harmadik éve dolgozunk együtt a Vándormozival, amely kezdeményezésnek köszönhetően próbáljuk a magyar mozikultúrát meghonosítani, visszahonosítani vidékünkön. Kortárs új magyar filmeket tudunk a Vándormozi projektnek köszönhetően bemutatni a nagyobb városainkban, de akár a kis településeken is. Korábban a Most vagy Soha, a Semmelweis című filmet ennek a programnak a keretében láthatták a nézők, most pedig a magyarországi bemutatóval egy időben a Magyar Menyegzőt láthatták a nézők. Ugyancsak a Magyar Kultúra Napjára időzítettük ezt a programot. A Beregszászi Rákóczi Egyetemen a Prokultúra Szubkárpátikával közösen vetítettük le az előadást, délután pedig a Tiszapéterfalvi Református Líceumban gyülekeztek a Tiszapéterfalva környéki lakók és érdeklődők. A film különlegessége, hogy az egyik zenei anyagát Pál István Szalonna, kárpátaljai születésű és kötődésű népzenészünk szolgáltatta. Így mi igyekszünk a vetítéseket egy kicsit különlegesebbé tenni azzal, hogy fölhívjuk, meghívjuk kis beszélgetésre Pál Istvánt. Ő köszöntötte is valóban az egybegyülteket. Azóta hál' Istennek már Visken is bemutattuk az előadást, most pedig több kisebb településen van előkészületben. Igyekszünk a film élményen túl a mozi hangulatot is megteremteni ezeken a helyszíneken. Bízunk benne, hogy a Beregszászi Színház nagytermében a szereplőket is meghívhatjuk majd a további vetítésekre, és lehetőség nyílik arra, hogy akár egy-egy főszereplőt kérdezzenek majd a nézőink. Úgyhogy a színház mindig próbálja kihasználni azt az előnyét vagy adottságát, hogy ugye a színészek meglehetősen közel állnak hozzánk, ismerettségi körünkbe tartoznak, és egy kicsit közelebb hozzuk így legalább a magyar kortárs filmkultúrát a kárpátaljai magyar nézőhöz is.
Milyen filmek vannak még terítéken a közeljövőben? Egyébként jó látni, hogy Kígyós láttuk, Nagybereget láttuk, sok települést látunk, ahol így lehet, van, hogy igen. Az elmúlt hetekben nem biztos, hogy sok kulturális programot sikerült behozni ilyen magas szintről, úgyhogy azon mindenképpen fontos szolgálata ez, missziója ez a kárpátai magyar kultúra terjesztésében a közösségüknek.
Egyelőre a Magyar Menyegzőt tartjuk műsoron, de március 15-e környékén már vannak kitűzött Most vagy Soha vetítések is. Az a helyzet, hogy akkora várólistánk van, legalább 20 településen készítjük elő most csak a Magyar Menyegzőt, hogy nem is nagyon győzzük, hogy további filmeket vegyünk vissza repertoárra, hiszen most a legnagyobb érdeklődés a frissen kijött filmalkotáson van. Azt hiszem, hogy ez nagyon sok mindent elmond az igyekezetről, vagy az érdeklődésről, hogy mi mindig tulajdonképpen a magyarországi bemutatókkal egy időben tudjuk ezeket a filmeket megnézni, tehát ott vagyunk a véráramban, ott vagyunk a közepén a dolgoknak, és nem szakadunk le a háború ellenére sem a kulturális programokról, vagy újságokról. Illetve a mozizást és a filmes vonalunkat tekintve nekünk körülbelül ennyi fér bele, hiszen azért nagyon sok új előadással is készülünk, illetve játsszuk a saját régebbi előadásainkat. Most például Mark Twain Ádám és Éva naplója alapján készül a Beregszászi Színházban új előadás, Oleg Melnyicsuk rendezésében, Oleg Mányicsuk és Orosz Ibolya előadásában. Ez a történet egy humoros, szórakoztató alaptörténet, alapízű előadást szül majd remélhetőleg, és a klasszikus férfinői kapcsolatot próbáljuk bemutatni. Február 9-én lesz az előadásnak a premierje, azt követően pedig több alkalommal repertoárszerűen műsorra tűzzük, de számos más különböző korosztálynak szóló előadással is szolgálunk, nem csak Beregszászban, hanem reményeink szerint szintén Kárpátalja több településén. Érdekesség, hogy a KMKSZ felkérésére például Szórványban, Felső-Tisza vidéken is megjelenünk majd magyar nyelvű színházi előadással, ahová Frida Kahlo életéről készült monodrámát visszük el. Remélhetőleg Gyertyánligat és Körösmező magyarsága is magyar nyelvű színházi előadást láthat majd február, illetve március folyamán.
Talán záró kérdése, van még időnk. Hogyan látják ez a fajta tevékenység, amely tényleg megmozgatja az itt élő közösségeket? Mennyire inspirálja arra, hogy az emberek újra elkezdjenek színházba járni, és újra természetes élő legyen, hogy van egy kultúra fellegvár, amiben magas szintű alkotásokat nézhet meg, feltöltődés, szórakoztatás, elgondolkodás és tényleg motivációs pontként az ember?
Én azt érzem, hogy óriási az igény, és hogy nehezen tudjuk ezt az igényt kiszolgálni, éppen azért, mert sokkal nehezebben tudunk eljutni egy-egy helyszínre, vagy nehezebben tudnak a nézőink hozzánk beutazni. Mindenképpen bástya hatása van, vagy bástya érzetet ad a nézőinknek az, hogy van egy olyan kulturális intézmény, vagy befogadó hely, hiszen nem csak a Beregszászi játszóhelyre kell gondolnunk, hanem több településenként már bejáratott játszóhelyre, ahová eljöhetnek az emberek, ahol együtt lehetnek, ahol magyar szót hallhatnak, ahol találkozhatnak, közösségben lehetnek egymással. Úgyhogy ezt a bástya élményt, hogy van hová betérni és összekapaszkodni, ezt minden alkalommal érezzük, és érezzük annak a hatását, hogy milyen feloldást ad az a tény a nézőinknek, hogy egy picit el tudnak vonatkoztatni a hétköznapok szomorkás hangulatától.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérdésünket, és beszélgethettünk a témáról, és sok erőt és áldást kívánok ezeknek a munkáknak a szervezéséhez, kivitelezéséhez.
Nagyon szépen köszönjük, és találkozunk a színházban, azt kívánom mindannyiunknak.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Sín Edinát, a Kárpátai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatóját hallhatták.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
A villanylekapcsolások mellékhozamaként számos elektromos eszközünk károsodik vagy megy tönkre. De mi van a háttérben? Mit tehetünk a védekezés érdekében? Ezekről a kérdésekről Homoki Bálint, a kárpátaljai 220 volt villamossági szaküzlet igazgatójával beszélgettünk.
Ukrajnában az elmúlt időszakban mindennapossá váltak ugye az áramkimaradások. Legtöbben azt gondolják, hogy az áramszünet önmagában károsítja a készülékeinket, pedig ez nem így van, valójában nem az áramszünet, hanem, ahogy te is fogalmaztál, a visszakapcsolás, és a visszakapcsolásnak a gyorsasága, minősége az, ami tudja károsítani a háztartási gépeket. Gyakori rendszerességgel, ugye amikor visszaérkezik az áram a hálózatba, akkor nem stabil a feszültség, és nem stabil a hálózat, és ennek okáért azok a készülékek, amiket elektronika vezérel, és nagyobb fogyasztók nagyon gyakran meghibásodnak. Lehet, hogy ez a meghibásodás nem egyből érkezik meg a készülékekre, hanem heti, kéthetes vagy három hét múlva jön ki a meghibásodás, és aztán oktalanul nézünk rá, hogy miért is érkezett ez meg, de ez mindössze azért van, mert ugye a nem stabil hálózatból érkezik egyszerre akár egy nagyobb hullám. Ez olyan, mintha az elektromos eszközeinket sokkolnánk.
És a sok-sokba meg gyakorlatilag kimerül, vagy feladja a munkát?
Feladja a munkát. Tényleg azok az eszközök a legnagyobb kockázatnak vannak kitéve, amelyeket elektronika vezérel, amelyek nagyobb fogyasztók, és általában pont ezek a készülékek a legdrágábbak is a háztartásban. Tehát a konyhai eszközökről kezdtünk el beszélgetni, még mielőtt becsatlakoztunk, és pont azért a konyha a legkritikusabb pont a háztartásban, mert ott legtöbb esetben egy vonalon helyezkedik el több nagyobb fogyasztó is.
Mi történik ilyenkor a rendszerben? Rengeteg áram jelenik, meg aztán az a rengeteg áram fejbevágja az eszközöket? Hogyan kell képzelni?
Ugye jelenleg nálunk az a tendencia, hogy az áram kikapcsolások az általában ilyen város részeket fednek le, és amikor egy város részbe visszaérkezik az áram, akkor nem megfelelő a feszültség. Ez az első, ami a talán a legnagyobb problémát okozza. Továbbá nem stabil a rendszer. Mert nem egyszer, tehát a fogyasztók nem egyszerre csatlakoznak rá erre a rendszerre, mert valaki lekapcsolja, van, aki védelmet tud magának biztosítani, de van, aki viszont ártatlanul áll ennek az egésznek az árnyékában, és ő kapja meg legtöbb esetben ezeket a problémákat. Tehát itt visszatérve a konyhai eszközökre, mondjuk tényleg ugye a hűtőnél nagyon sok ilyen meghibásodással találkozunk, akkor mikrohullámon, a kávéfőzőnél, mosógépnél, mosogatógépnél. Ezek azok az eszközök, amivel a leggyakrabban találkozik a felhasználó, hogy egy idő után meghibásodást érzékel.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha elmegy az áram, akkor jó lenne az egész házat áramtalanítani, és amikor majd megérkezik, akkor majd csak néhány perc múlva, vagy óra múlva visszakapcsolni az eszközöket? Tehát, hogyha mechanikusan gondolkodom?
Igen, nagyon jól gondolkodom mechanikusan. Megoldás, de viszont nem ez a legegyszerűbb, és nem ez a legjobb megoldás.
Abban az nem mindig vagyok otthon.
Igen. Tehát itt nagyon sok olyan probléma lehet, amit ugye nem tudsz kiküszöbölni, mert nagyon sok esetben akkor megy el és jön vissza ugye a feszültség, amikor nem tartózkodunk otthon. Ha mégis megoldható ez a történet, akkor én azt ajánlanám, hogy a visszakapcsolásnál is próbáljuk meg lassan visszakapcsolni. Tehát nem egyszerre az egész házat ráterhelni a hálózatra, hanem egy folyamatos visszaterhelést biztosítani.
Ez megint csak mechanikusan? Tehát mondjuk biztosítékokat
kézzel, a kis megszakítókat kézzel visszakapcsolni, de ez nem megoldás. Tehát ezt tudjuk, hogy igazán ez senki sem foglalkozik. És
nagyon sok minden automatizált egy háztartásban, tehát hogy áram alatt vannak és működnek.
Amikor már eljutunk oda, hogy egy rendes kis megszakító szekrény van felszerelve, akkor ugye az automatizáció az alapból visszaérkezik, ha te nem kézzel nem szakítod meg őket, de viszont minden egyes megoldásra van jelenleg kész termék a piacon, amivel tudjuk azt biztosítani, hogy a visszaérkező feszültség az megfelelő legyen a hálózatnak.
Mi lenne a legfogyasztóbarát megoldás?
A fogyasztóbarát ez anyagiakra gondoljak, hát, vagy arra, hogy mi a legkényelmesebb és legjobb megoldás?
Hát, vagy a kettő kombinációja, igen, nem igen, tudom, szabad ilyet kérni.
Emberileg megfizethető, de viszont jó megoldás.
Akkor kezdjük ott, ami tényleg pénztárca barátabb megoldás. Léteznek olyan termékek, amelyek a hálózati feszültséget szabályozzák. És amikor visszaérkezik a feszültség a hálózatba, ők megvárják, hogy a te által beállított diapazonodnak megfelelő feszültség érkezhet csak be. Tehát ő akár azt az 5-10 percet, fél percet, 1 percet nem teszi rá a terhelést a hálózatra, hanem megvárja, hogy beálljon a megfelelő feszültség, és csak utána engedi be. Én személy szerint használok ilyet, több éve már. Itt tényleg nem egy nagy értékről kell beszélnünk, hanem ezt akár a kis nyugdíjasak, vagy minimál bérrel rendelkező lakosság is meg tudja oldani, és mindenféleképpen ez egy ilyen alaptörténet lenne úgy mindenkinél, amivel kiküszöböli azokat a problémákat, amivel utána mélyebben kell belenyúlnia a pénztárcájába.
Ha ettől feljebb lépünk, akkor milyen megoldások vannak?
Ezt hogy hívják, ezt mondjuk el, mi is ez?
Ez egy feszültségszabályzó. Feszültségszabályzót kettő típusra, talán három típusra bontanék szét. A harmadik típussal már tovább fogok lépni egy picit ugye az anyagiaknál is. A feszültségszabályzót tudjuk bizonyos termékekre is ráhelyezni, tehát a konnektorokba bedugod és abba teszed bele azt a terméket.
Stabilizátornak hívjuk köznyelven, ugye? Ez az?
Nem. Azért, mert a stabilizátor az lesz a harmadik pontunk, ami stabilizálja a feszültséget. Ez pedig csak egy védelmet ad. Tehát, hogyha neki nem megfelelő a hálózatnak a feszültség aránya, akkor ő addig nem ad neked áramot, tehát te nem leszel ellátva. A stabilizátor pedig ő bármilyen feszültségnél, pontosabban mondjuk egy ilyen 110 és 260 volt között, ő egy stabil 220-230-at biztosít neked.
Tehát ő át is alakít, ez pedig csak kikapcsol.
Így van, tehát ő csak egy védelmet ad. Bizonyos termékeket is le lehet védeni, és le lehet az egész háztartást is védeni. Az már egyértelműen egy jobb történet, amikor tudod, hogy te körülötted igazán minden be van védve. Természetesen ez is még nagyon komoly feszültségingadozásoktól nem tud megvédeni, mint például a villámvédelem. Ez már megint ugye egy másik történet, csak ez fontos, hogy azért mindenki képben legyen. Ezzel is. A második lépés lenne az, amikor pontosabban már a harmadik, amikor pedig stabilizátort használunk. A stabilizátor az, amikor feszültségtől függetlenül ő egy stabil ellátást képes nektek biztosítani a hálózatban. Ez talán most az arany középútak egyike.
Ez azt jelenti, hogyha nagyon magas feszültségű, vagy nagyon alacsony feszültségű áram, tehát bármilyen áram jön, ő a 220-230-at ugye az új standard szerint, ez biztosítja majd.
Egy 110-130 volttól egy 260-70-ig, attól függően, hogy milyen stabilizátort is használunk. Ebből is létezik több típus, létezik, ami pénztárcabarátabb, ahogy már említettük is, létezik, ami picit drágább, de természetesen itt az árérték alán kell nézni. Tehát vannak igen, nagyon jó tényleg.
Hát ő kimegy, az nem lesz olcsó. Mármint, hogy ettől ponttól kezdve lehet, hogy olcsóbb, hogy megvásárod az eszközt, és akkor spóroltál vele, mert a hűtő kimehet.
Egyértelműen, tehát több terméket is be tudsz vele védeni, amit utána tényleg, hogyha problémát okoznak a jelenlegi kikapcsolások, azt akkor ezen keresztül meg tudod óvani.
Mik azok, amik leginkább igénylik az ilyen jellegű finom áramot, és mindenképpen tegyünk rá stabilizátor eszközt? A kazán, a LED TV-kre, ezekre azért azt szokták mondani, hogy érdemes beszerezni egy kisebbet legalább.
Nagyon sok olyan termék van, amiben ez automatikusan már bele van építve. Több tévében megvannak már ugye ezek a védelmek, de viszont ezek a védelmek azt jelentik, hogy a tévét egy bizonyos időre kiveszik az üzembehelyezésből. Tehát vannak olyan alkatrészek ezekben a tévékben, amik kiégnek annak érdekében, hogy ne a teljes történetünk hibásodjon meg. A kazán, amit említettél, ez egy nagyon kényes történet most mindenkinél, ugye, mert jelenleg olyan helyzetben vagyunk, hogy nem a kényelmünket helyezzük elsősorban, hanem azokat a prioritásokat tesszük magunk elé, amik fontosak, ugye, hogy legyen egy minimális világításunk, legyen vízellátásunk, mondjuk ez már megint csak egy nagyobb befektetést igényel, és ugye, hogy meleg legyen ebben a téli időszakban. Nagyon sok, talán fogalmazhatok így, hogy érzékeny kazán van, ami a feszültségtől függetlenül nem fog megfelelően dolgozni, sőt, nagyon sok kazán egyáltalán nem fog dolgozni, ha már egy picit nem felel meg neki a feszültség. Tehát amikor megvesztek egy elektromos vagy egy gázkazánt, ott minden esetben ajánljuk azt az ügyfeleinknek, hogy tegyenek elé egy stabilizátort. Természetesen nem a kazán teljes teljesítményére megy a stabilizátor, hanem ott van egy minimális ellátás a kazánnak, ugye, ami áramforrást igényel, és ezeket a bebiztosítós, tehát maga a stabilizátorokat egy teljesen korrekt árból ki lehet hozni.
Ezek a helyzetek arra vannak, amikor megérkezik az áram. Milyen lehetőségeink vannak akkor, amikor elmegy az áram, magyarul az előttünk lévő...
Hiányértetünk van, és igényt tartunk rá, ugye?
3-4-5 óra hossza, illetve hogyha 2 héttel ezelőtti, mondhatnám, brutális áramlekapcsolásokat veszük, ahol a 24 órából 8-at van, és 16-ot nincs, azokra milyen lehetőségek vannak jelenleg?
Ezekkel a lehetőségekkel, amiket most meg fogok nektek említeni, egyből megoldunk több kérdést is, és több problémát ki tudunk küszöbölni. Ugye ott indítottuk a beszélgetésünket, hogy feszültségingadozás és a háztartási gépek, hogy milyen meghibásodással találkozhatnak. Mai nap talán azt tudom mondani, hogy a legpopulárisabb az invertor akkumulátor történet. Ez egyből megoldja akár a feszültségingadozásainkat is, tehát egy jó minőségű, jól beszerelt invertor az nem enged a hálózatba túl magas, ugye, vagy túl alacsony feszültséget. Tehát itt már egyből kiküszöböltünk egy nagy lépést, ami előttünk állt, vagy egy nagy feladatot. Továbbá ez el tudja látni a háztartásunkat több órán keresztül, azzal az árammal, amire szükségünk van. Azt kell mondanom, hogy mai nap folyamán is legalább egy ilyen 15-20 telefon érkezett invertorokkal és akkumulátorokkal kapcsolatban, hogy ki hogyan tudná megoldani a saját kis történetét. Nagyon sok olyan ügyfelünk van, akiknek napelemeket telepítettünk, ezelőtt 1-2-3 vagy akár 4 évvel is, és abban az időszakban ezeket a napelem telepítéseket, ugye nem azért, sőt, talán még akkor menjünk egy kicsit vissza 5-6 évre is, még a háború előtti időszakra, nem azért telepítették, hogy saját magukat el tudják látni, hanem annak érdekében, hogy anyagi vonzata legyen a történetek, ugye a zöld tarifán keresztül, és jelenleg, ha a hálózatban nincs feszültség, tehát nincs áramunk, akkor hiába van nekünk fölrakva napelem, a háztartásban sincs. Ezért ahhoz az invertorhoz, amit akkor megvásároltak, egy kisebb hibrid típusú invertor szükséges, ami ellátja a háztartásunkat. Mostanában abba az irányba megy el a napelemrendszereknek és az akkumulátoroknak, invertoroknak igazán a kultusza, hogy miután felraktunk magunknak a megengedett 30 kW-ot, egy pár napelemet akár vagy külön mellé felraknak egy pár napelemet, vagy abból lecsatlakoztatnak, és azzal ellátják egy hibrid invertorral a saját háztartásukat.
Így alakít ki szigetet?
Így alakít ki szigetet, ehhez még nagyon fontos, hogy akkumulátor is szükséges. Tehát ugye, amikor süt a nap, és amikor gyönyörű szép időnk van, akkor az invertor el tud látni minket áramforrással, abban az esetben is, ugye, hogyha a hálózatban nincs, de például ebben az időszakban, meg az esti órákban, amikor igazán otthon vagyunk, és amikor szeretnénk élvezni ennek az előnyeit, ezért fontosak az akkumulátorok.
Akkumulátorok méretéről azért az elmúlt években mindenféle akkumulátorral próbálkoztak az emberek, invertert is beszereztek, aztán jöttek az akkumulátorok, autóakkumulátorok voltak az első, aztán rájöttünk, hogy ez nem is annyira jó, mert néhány hónapon belül megadta magát. Rengetegféle akkumulátor van. Ma 2026. januárján mik azok az akkumulátor árak, vagy nagyságbeli árak, amiket érdemes tudnunk? Mert nagyon sokat változtak, csak 2-3 évvel ezelőtthöz képest.
Ezzel saját tapasztalataim is vannak, ugye, amikor elkezdődött az áramkikapcsolgatás, akkor én is gondolom, mint mindenki más, próbáltuk okosan, spórolósan megoldani a történetet, ügyes és beszerezte, ügyesbe, igen. Próbáltam beszerezni egy munka akkumulátort, aminek az élettartam egy fél év volt. Ez az akkori helyzetben egy nagyon jó minőségű akkumulátornak volt az 50%-a, hogyha ára akarok kitérni. Aztán léptem egyet, de még mindig nem nagyobbat, és nem szereztem be azt az akkumulátort, amit szerettem volna, és rátértem egy géles akkumulátorra, ami már sokkal jobb volt, ami 2 évet leszolgált, viszont ezeknek az akkumulátoroknak mindnek megvan a ciklusa. 200 ciklus, 300, 400, 1200, és akár sőt, tovább föl tudunk ezekkel menni. A géles akkumulátor leszolgálta a magáét, úgy látszott, és másfél év után ő is megadta magát, így már abból az akkumulátorból, amit először szerettem volna, tehát a másfelesét elköltöttem, és most jutottam el addig, hogy vettem egy lítium vas foszfátos akkumulátort, aminek az élettartama akár 5-6-7 év is lehet. Nagyon fontos, hogy azt mindig feszültség alatt kell tartani, amikor abban megvan a feszültség, utána azzal igazán nem is találkozol a problémával, sőt nem találkozhatsz egy nagyon hosszú ideig a problémával. Továbbá még, ami nagyon fontos az akkumulátoroknál és az invertoroknál, és ezt ki kell hangsúlyozni, ugye, ahogy te is említetted, nem csak az a legnagyobb probléma jelenleg, hogy áramszünetek vannak, hanem az is, hogy az áramszünetek közötti időszak, amíg van áramunk, az nagyon picike. És az invertorok, amik fel kellene, hogy töltsék az akkumulátorokat, egyszerűen nem érkeznek visszatölteni, és utána ez már egy ilyen ördögi kör, amiből nagyon nehéz kiszabadulnod, míg megint nem kapsz meg több energiát, és van időd visszatölteni. Tehát fontos az akkumulátoroknak a tölthetőségi képessége, és az invertornak is mennyi idő alatt tölti vissza. Jelenleg a napelem rendszereknél különböző márkákkal dolgozunk, van, ami most nagyon populáris, és ott egy 6 kW körüli invertor egy 5-10 kW akkumulátorral egy alap háztartást teljesen jól el tud látni. Ha esetleg picit nagyobban gondolkodunk, akkor jöhet meg, a háztartásunk úgy van kialakítva, akkor akár a háromfázisos invertorokról is beszélgethetünk. Ott egy 12-15 kW-os az, ami tényleg ilyen nagyon, mondjuk úgy, hogy most menő modellek, 10-15 kW akkumulátorral, és még nagyon fontos dolog az is, hogyha, amit ugye az elején említettem a napelemes rendszereknél, hogyha esetleg a saját már felrakott napelemeinkből csatlakoztatunk le rájuk, ott is a meglévő különbséget ugyanúgy ki tudja adni a hálózatnak, és ugyanúgy kapunk érte visszatérítést. Tehát csak azt használjuk el, amit jelenleg a hálózatban ugye mi forgatunk.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról. Remélem, egy-két kérdésre tudtunk választ adni az éteren keresztül.
Én is köszönöm, hogy itt voltam veletek. További szép napot!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Homoki Bálinttal, a 220 volt villamosági szaküzlet igazgatójával beszélgettünk.
Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Yahweh is my shepherd I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me by the still waters. He restores my soul. And for his name's sake, he leads me in the paths of righteousness. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all of the days of my life, and forever I will dwell in the house of Yahweh.